94, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Három óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Sizzling in my toes, sizzling in my fingertips, sizzling in my ears, sizzling in my rosaries.
minden új esztendő a reménynek és a bizakodásnak az ígéretét hordozza. Talán ez az év majd jobb lesz, mint az előző. 2025 azonban más, fogalmazott Ternyák Csaba egriesek újévi körlevelében, amelyet 2025. január 1-én az Egri Főegyházmegye templomaiban olvastak fel. A főpásztor kiemelte, ez a nagy jubileumi év, a nagy remény éve lesz, hiszen karácsonykor Ferenc pápa a római Szent Péter bazilikában megnyitotta a szentévi kaput, Szent Család vasárnapján pedig az Egri bazilikában is felállítottuk a szentévi keresztet. Ezzel megkezdődött a jubileumi szentév, a remény éve, amelyet a Szent Atya szándékai szerint a remény zarándokaiként szeretnénk végigjárni. Ternyák Csaba érsek hozzátette, a csupa nagybetűvel írt remény életünk nagy kérdéseire vonatkozik, olyan kérdésekre, mint az üdvösség vagy a kárhozat, béke vagy megsemmisülés, élet vagy halál kérdése. A mi reménységünkben nincs bizonytalanság vagy kétkedés, nincs talán, esetleg vagy hátha, csak a nagy remény az igazi remény. Mi nem valamiben, hanem valakiben remélünk. Reményünket csak egy valaki tudja betölteni, Jézus Krisztus. Ő a mi nagy reményünk, aki elvezet bennünket az üdvösségre, Isten örök és végtelen országába, fogalmazott Ternyák Csaba egri érsek újévi körlevelében. Azt kívánom minden magyarnak, hogy lássanak át a szitán, vegyék észre, hogy Brüsszel Péter milyen ember, ezért leplezem le a hazugságait, mondta a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója újévi videójában. Menczer Tamás a közösségi oldalára feltöltött videóba hozzátette. A legnagyobb hazugsága az, hogy neki az emberek fontosak. A valóság az, hogy neki csak két ember fontos, önmaga és saját maga. Brüsszel Péterhez képest Gyurcsány Ferenc igazmondó juhász jegyezte meg. Úgy folytatta, 2024 elején nagy ajándékot kapott a nemzet, egy embert, akit ma már számos néven ismerhetünk. Pszichopeti Brüsszel Péter, a kicsi Vargáné. Évelejétől újabb, a tisztességes üzleti kapcsolatokat elősegítő szabályok javítják a kisgazdaságok és a termelők pozícióját a felvásárlókkal szemben. A termelővédelmi törvénycsomagnak köszönhetően ugyanis gyorsabban juthatnak majd árujuk ellenértékéhez a gazdálkodók az eddigiekhez képest, közölte az Agrárminisztérium a távirat irodával. A közleményben kiemelték, az országgyűlés által tavaly elfogadott törvénycsomagnak köszönhetően január 1-től szankcionálhatóvá válnak a felvásárlók általi 30 napon túli késedelmes fizetések is a gazdálkodók felé, illetve bizonyos esetekben a termelőket ki nem fizető felvásárlók többé nem foglalkozhatnak felvásárlással. Az Agrárminisztérium szándéka az, hogy egyértelmű és a termelők pozícióját védő szabályok között működjenek a felvásárlási folyamatok, hangsúlyozták. A hazai cégek február óta igényelhetnek járművenként 2,8-4 millió forint támogatást tisztán elektromos személyautó, kis teherautó vagy kis busz beszerzéséhez. A 30 milliárdos keretösszeg több mint kétharmadát a múlt évben megpályázták, bő felét le is szerződték, közel ötödét már ki is fizették a nyerteseknek. A közlekedés zöldítését ösztönző program március végéig áll nyitva a gazdasági társaságok előtt, jelentette be a hivatalos közösségi oldalán az Energiaügyi Minisztérium. A közleményben felidézték, 2024-ben mintegy 4600 vállalkozás igényelt összesen közel 21 milliárd forintot 5400 gépkocsi megvásárlásához. Végül az időjárásról. Csütörtökön nyugat felől szakadozik, csökken a réteg felhőzet, de az északkeleti megyékben még továbbra is borult, párás maradhat az idő. Emellett a délutáni óráktól északnyugat felől frontális felhőzet érkezik. Néhol előfordulhat eső. A délnyugati déli szél nagy területen megerősödik, a Dél-Dunántúlon viharossá fokozódik. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 0 és plusz 12 fok között alakul. Délnyugaton lesz az enyhébb, északkeleten a hűvösebb idő. Híreket hallottak.
Ha egy nemzet nincs tisztában saját történelmével, akkor jelenét is bizonytalannak érzi. Múltunk ismerete út nemzetünk megmaradásához. Hallgassa műsorunkat! Tanuljon, okuljon és építkezzen ön is őseink tetteiből. Múltunk pillérei. Magyar történelmi műsorsorozat a Szent István Rádió hullámhosszán.
A mai adásban még hatodik Pál pápaságának a számos tevékenységével foglalkozunk. Budapéter atya teológiai tanárral, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Ugye a második vatikáni zsinat bezárása után ő még bőven a pápai trónuson ül 1978-ig. Melyek azok a tevékenységek, amik a zsinat lezárásán túl még a hátralévő pápai életében nagyon fontosak és meghatározóak?
Megütött a fülemet a trón kifejezés, és erről rögtön eszembe jutott, hogy ilyen gyakorlati dolgokban is reformokat vezetett be a pápa. Tehát egyrészt, hogy kicsit egyszerűsíteni és emberközelibbé kell tenni a pápaságot, meg a kúriát, tehát az egész római hivatalnok szervezetet, és néhány ilyen látványos dolgot is igazából nem bevezetett, hanem megszüntetett. Hát például letette a tiarát. Ugye a pápai hármas koronát, ami ugye a legfőbb hatalomnak a jelvénye, azt letette, hogy ezt most már ezentúl a múzeumban, van is a Vatikáni Múzeumban több ilyen tiara kiállítva, ez a hármas korona, de ő többet már nem használta, hanem ő is egyszerűen csak ugyanúgy ezt az infulát használja, mint a többi püspök. Ugye korábban az volt a szokás, hogy a pápát azt egy ilyen gyaloghintón, vagy ilyen nagy kiemelkedő trónszéken szállították, tehát akik, meg volt egy külön testület, akik a pápai trónszéknek a hordozói voltak. És akkor azok szépen válla vették, és akkor vitték a Szentatyát a tömeg feje fölött. Na most ezt is megszüntette, ezt a gyaloghintót, ugye ez most már nincs tovább, mert hogy ezek, hát be kell vallani, valóban a középkorból maradt dolgok voltak, amelyek látványosak, és egyesek sajnálják is, hogy már nem láthatják ezt, ugyanakkor azonban...
Haladni kell a korral, és már azért az automobilok világában azért... Mondjuk a pápa mobil az mikor jött be? Szent II. János Pállal? Vagy már itt 6. Pálnál?
Igazából nem tudom, de vannak felvételek arról, hogy már, tehát amit én láttam felvételt, hogy már 11. Pius is közlekedett autóval.
Hát akkor az pedig még ugye a század.
Ugye amikor létrejött a lateráni egyezmény, ugye 1929-ben, utána a pápa már nem volt a Vatikán fogja, tehát onnantól már Rómába közlekedhetett, és én láttam ilyen archív fölvételt, amikor a pápa autóból száll ki. Uh-huh. Tehát nem lehet azt mondani, hogy nem használták a modern eszközöket, meg hát utána ugye 6. Pál, ő maga már szépen repülőre ült és járta a világot.
Tehát, nagy utazó pápa volt, ugye?
Igen, bár meg sem közelíti az utódait, tehát sokkal kevesebbet utazott, de már az is újdonság volt, hogy egyáltalán ugye elhagyta Itáliát, tehát kilép a Vatikánból, kilép az Olaszországból, és nagyobb utakra szánja rá magát, elzarándokolt Jeruzsálembe, tehát volt a Szentföldön, volt Konstantinápolyba, elment, azt talán a múltkor is említettük már, hogy már 65-ben részt vett az ENSZ közgyűlésén.
Jó szónok volt is, igen.
Igen, aztán elment és meglátogatta az egyházak világtanácsát, amely ugye azért is fontos, mert hogy a korábban ugye az ökumenikus mozgalomnak nem volt annyira aktív tagja a katolikus egyház, de pontosan a II. Vatikáni zsinat hatására az ökumenizmus terén is egy új kaput nyitott a zsinat, és a pápa ezt ki is használja olyan szempontból is, hogy elmegy hozzájuk, tehát ez az egy egyházak világtanácsához, amely főleg a protestáns és az ortodox egyházakat tömörítette, és ezzel egy újabb lendületet adott a katolikus egyháznak, hogy nyisson a többi keresztény testvérünk felé, ami ugye hangsúlyozza azt, hogy a keresztség révén mindannyian Krisztushoz kapcsolódunk. hogy a korábbi felekezeti megoszlás helyett inkább a közös dolgokat keressük, aztán a teológusok meg törjék a fejüket azon, hogy a teológiai különbségeket hogyan lehetne megoldani, elsimítani, egy közös nevezőre hozni, de az, hogy már együtt tudunk imádkozni, hogy együtt vagyunk, és egymásra, mint testvére tekintünk Krisztusban, ez már egy nagyon nagy újdonság volt. És mondom, a katolikus egyház egy kicsit ezzel le volt maradva, mert mivel a legnagyobb egyház volt, nem érezte szükségét, hogy most ő tárgyaljon ezekkel a kisebbekkel. Viszont a vatikáni zsinat meg azt a lelkületet erősítette meg, hogy nem az számít, hogy ki milyen kicsi, vagy ki milyen nagy egyház, hanem az, hogy mi mindannyian Krisztushoz kapcsolódunk, és elsősorban ezt kell nézni, illetve hát ugye ezen túl még egy fontos dolog, hogy nem csak Krisztushoz, hanem az emberségünknél fogva kapcsolódunk minden emberhez. Még az előző műsorhoz visszakanyarodva, a második vatikáni zsinatnak az új egyház képéhez tartozik, hogy ezért is kezd el az egyház párbeszédet, ugye ökumenikus párbeszédet kezd el a többi keresztény közösséggel, és egyéb, tehát ilyen dialógust, párbeszédet kezd a világ többi vallásával, meg a nem vallásosokkal, mindenkivel, mert hogy az emberségünk révén közösek vagyunk, és az Isten minden embert az üdvösségre hívott meg. Most, hogy valaki eljut oda, vagy nem, ez már nem a jó Istenen fog múlni, hanem rajtunk, hogy hogyan becsüljük meg ezt a hivatást, de a kereszténységem belüli összetartást, azt nagyon fontosnak tartotta már 6. Pál is, amit aztán a következő pápák folytattak. Most egy kicsit talán nehezebben haladunk előre az ökumenizmus terén. Ugye akkor ott a zsinat után volt egy kis eufória, hogy hú, most akkor közeljövőben megvalósul majd a keresztényeknek az egysége. Hát nem olyan egyszerű a dolog, de úton vagyunk e felé, és ez már önmagában is jó, hogy nem elzárkozunk a többi keresztény egyháztól, hanem keressük a közös lehetőségeinket, és ez is az üdvösségnek a felmutatása a világ számára. Tehát, hogy a keresztények most már nem ölik egymást, hanem a keresztények közösen próbálják Krisztust adni a világnak, ez jó dolog.
Az ő nevéhez számos körlevél kiadása is kötődik. Most ezek közül melyek a legfontosabbak? Milyen célt szolgáltak, vagy minek a védelmében álltak ki?
A zsinat után rögtön 2 körlevelet adott ki a pápa, amely nagy felzúdulást váltott ki. Tehát aminek a fogadtatása, mondjuk így, hogy nem volt túl pozitív. Ugye a pápát szokták úgy is nevezni már 6. Pált, hogy a fontolva haladó. Tehát haladó, de azért csak olyan kis lépésekkel nyugodtan. Tehát nem hirtelen változtatunk dolgokat. 67-ben jelent meg a cölibátussal kapcsolatos körlevele, ugye ez a sacerdotalis celibatus, amelyben tulajdonképpen a cölibátus intézményének a fenntartása mellett teszi le a voksot. Ugye ez azért is fontos, hogy 67-ről van szó, már 2 éve véget ért a zsinat, és a zsinat után nagyon sokan úgy gondolták, hogy akkor a zsinatból le kell vonni a gyakorlati következtetéseket, és a gyakorlati következtetésekben ott szerepel az is, hogy a cölibátust el kellene törölni. Ugye ez szóba került egyébként a zsinaton is, de ott tulajdonképpen hát szőnyeg alá söpörték a témát, hogy erről nem vitatkozunk, és ebben nagy szerepe volt a pápának, aki azt mondta, hogy erről itt most nem fogunk vitatkozni. És így aztán a pápára maradt, hogy akkor az elvi állásfoglalást ezzel kapcsolatban megtegye, és ezt szolgálta ez a 67-es körlevél. Úgyhogy a cölibátus marad sokaknak a nagy bánatára, ugyanis a zsinat után egy válsághelyzet alakult ki az egyházba. Tehát az ember azt gondolná, hogy most itt milyen jó dolgok történtek, és hogy milyen nagyszerű, ami egyébként tényleg így van, de nem mindenki értékelte így a dolgot. Szegény pápa 2 tűz közé került, mert pontosan ezzel a fontolva haladással kivívta mind a progresszisták, mind pedig a konzervatívoknak az ellenszenvét. Tehát ugye, akik nagyon akartak haladni, azok azon a véleményen voltak, hogy hát akkor kérem szépen töröljük el a cölibátust is. Másik oldal, ugye a konzervatívok, az integristák, ők viszont úgy látták, hogy különösen a liturgikus reform révén, hogy nemzeti nyelven lehet misézni, hogy más szertartások is megjelenhetnek, ezek a korábbi katolikus egyháznak az elárulását jelentik, hogy ez a katolikus egyház már tulajdonképpen nem is katolikus egyház, amit most a zsinat így jóvá hagyott. Tehát a pápa e között a 2 párt között kellett, hogy lavírozzon, és ebben a kérdésben a cölibátus kérdésében bizonyos mértékig a konzervatívoknak az álláspontját valósította meg, amikor mondta, hogy a cölibátus marad. De hát látjuk, azóta eltelt egy 1/2 évszázad, és a cölibátus még mindig maradt, pedig újra és újra felröppennek ezek a... Én nem is tudom, hogy remények-e, mert igazából nem érezzük annyira a problémáját ennek, vagy legalábbis akikkel én együtt szolgálok, nem érezzük azt, hogy ez most annyira élethalál kérdés lenne, hogy oldják föl egy cölibátust. Nem a cölibátussal van a baj, igazából a szemlélettel, hogy most ez mit jelent, meg miért van, De hát egyébként meg, hogy ez megoldana az egyházban sok problémát, de nem valószínű. Na mindegy, a lényeg az, hogy itt a katolikus egyházban továbbra is marad a papok számára a kötelező cölepsz életmód. Másik, amely 68-ban jelent meg, ez még nagyobb port vert föl, mert ez nem a papokat érintette elsősorban, hanem a híveinket, ez pedig nem más, mint a Humanae Vitae kezdetű enciklikája, amely elsősorban ugye itt a családtervezéssel, meg a gyermekvállalással kapcsolatos kérdéseket taglalja. Ugye ezek is fölmerültek már a zsinat alatt, hogy erről is kellene az egyháznak koznia. Azonban ezzel is az történt, ami a cölibátus kérdésével, hogy a zsinat nem foglalt állást ebben a kérdésben. A pápa körbe kérdezte a püspököket, ez, hogy mi a véleményük. Tehát itt most elsősorban a születésszabályozásnak a módszereiről, vagy megengedhetőségéről. És hát volt egy jó nagy része a püspököknek, akik eléggé liberális módon gondolták el ezt a dolgot, úgyhogy teljesen megdöbbentek, amikor a pápa a Humanae Vitae-ben tulajdonképpen az egyháznak a korábbi, mondhatjuk azt, hogy konzervatív álláspontját tette magáévá, és hirdette meg a világ számára, mint kötelezően követendő normát, hogy amíg újabbat nem hoznak helyette.
Gyakorlatilag ez az ember életvédelme, ugye már az anyamében elkezdődik.
Tehát igazából ugye még korábbra megyünk vissza, egész odáig, hogy létrejöjjön-e a megtermékenyülés. Tehát itt a fogamzásgátlásnak a kérdése is szóba kerültek.
Itt 68-ban ez a szó, hogy fogamzásgátlás, ez akkor, tehát mit fogadott el a pápa?
Tulajdonképpen csak a természetes fogamzásgátlást, ami azt jelenti, hogy időszakos önmegtartóztatás.
Tehát ez a naptármódszer például?
Igen, amit ki lehet egészíteni egyéb módszerekkel, hogy pontosítsák, tehát erre megvannak a idézőjeles technikák, de semmiféle mesterséges beavatkozást nem fogad el.
Tehát eszközöket, tabletta,
se a férfi részéről, se a nő részéről, sem a kémiai gyógyszeres fogamzásgátlást, ezeket mind elutasítja a pápa, és tulajdonképpen mind a mai napig ez van érvényben a katolikus egyházban.
Ezzel kapcsolatban nyilván különböző nézetei lehetnek mondjuk az egyháznak, nézetei lehetnek egy hívőnek, nem hívőnek, vagy egy családnak. Igen, az szép, hogyha úgy gondolja valaki, hogy bízzuk a jó Istenre, hogy mondjuk hány gyermek érkezik egy családba. Tehát azért valljuk
be... Hát ez a katolikus egyház tanítása.
Abszolút, csak azért valljuk be, hogy nem mindenki érzi magát alkalmasnak arra, hogy mondjuk ezáltal, mint persze, a természetre egy 8-10-16 gyermeket
igen,
szüljön.
Igen, vannak ismerőseim, akik boldogan vállalják ezt, és végzik. Csak itt ugye itt nagyon kell vigyázni. Nagyon kell vigyázni, amikor itt ilyen mondjuk, hogy ki gondolja így, ki gondolja úgy, mert azért itt többről van szó, mint emberi véleményről. Tehát ez megint olyan, hogy hát én úgy érzem, hogy az én vallásos életemhez nem tartozik hozzá az, hogy most én vasárnap misére menjek. Na de hát ezzel megszegi az Istennek a parancsát. Az Isten nem így gondolja. Na most itt is, amikor az egyháznak az erkölcsi tanításáról beszélünk, akkor itt is figyelembe kell venni azt, hogy amikor az egyház egy ilyet kimond, akkor ez nem emberi okoskodásként vallja, hanem úgy, mint isteni tanítást, mert hogy az életnek az egyedüli ura az az Isten. Hát most ez egy nagyon, nagyon nehéz téma.
Hát azért nehéz téma, mert ugye mondjuk én magam is anya vagyok és feleség, tehát hogy nyilván az embernek erről elfogadhatja ezt, de azért vannak mondjuk, most mondja ezt az ember, hogy ebben korlátok is lehetnek. Például azt, hogy kis lakásban lakom, 3 gyerekem már van, többet nem olyanok az anyagi feltételek, tehát hogy ugye az ember akkor egy picit Isten tervébe bele szól.
Igen, és ez nem mentesíti fel az embert az alól, hogy ez bűnterhe mellett valljuk, hogy aki nem hasonlóan, vagy nem így gondolkodik, és nem így cselekszik, akkor az bűn. Most nem szeretnék belemenni annyira ebbe a kérdésbe, ugye egyháztörténelmi adásról van szó, ezt külön erkölcs teológusokat kellene meghívni, és akkor azokkal ki lehetne besézni ennek a dolgát. Én csak elmondtam, hogy az egyháznak a tanítása ezzel kapcsolatban továbbra is a humáni vitének az alapján áll.
Annyi, hogy ugye még a fogantatás előtti időszakról beszéltünk, és valóban ez inkább erkölcs teológiai téma, de ugye én azt gondolom, meg hát szerintem azzal mondjuk tényleg sokan egyetértenek, meg sajnos sokan nem, hogy ugye onnantól fogva, hogy már megfogan az a lélek az anyamében, tehát onnantól fogva azt védeni kell, és nagyon jól tudjuk, hogy erre is vannak módszerek, amelyek már akkor is léteztek, sőt szerintem sokkal korábban is léteztek, és mindenféle kontármódon és ugye bele is haltak, tehát az, hogy amikor már megfogan az élet, azt megvédeni kell.
Igen, de hát ez is egy nagyon ősi dolog, tehát már az egyháznak a legősibb irataiban, tehát például a Didakhéban, amikor sorolja a bűnöket, ott már szerepel ilyen, hogy a magzatot ne hasd el, így direkt módon, tehát ne paráznál, hogy utána a magzatot ne hasd el, a megszületett gyermeket ne öld meg.
Igen.
Tehát, és ez már 100 körül létezett, de hát ez tökéletesen eredeztethető már az Ószövetségből. Tehát az Isten, mint az életnek a legfőbb védelmezője, azért ezeket a parancsokat adja. Tehát a ne ölj parancs, az
nem csak a szomszédomat ne öljem meg, vagy nem tudom én kit a családomat.
Kezdettől fogva, tehát minden emberi életre vonatkozik alapvetően. Thank you.
Péter, hogy említetted, hogy két körlevelét szeretnéd kihangsúlyozni hatodik pápának, de ő is tett a világ békéért, és ez egy újabb körlevélben valósult meg, tehát erről is beszéljünk.
Igen, ez a Populorum Progressio, amelyben mondhatjuk azt, hogy folytatja 23. Jánosnak a művét, ugye, aki a Pacem in Terris-szel már letette a garasát a világ béke érdekében, és tulajdonképpen ezt folytatja tovább hatodik Pál. Azért is jó, hogy folytatja, mert így mondhatjuk azt, hogy a vatikáni zsinat kezdetén megjelenik egy körlevél, és a vatikáni zsinat után is megjelenik egy körlevél, ami hasonló témával foglalkozik, és amiben talán az újdonság az előzőhöz képest, hogy a fejlődést, tehát a társadalmi fejlődést azt nagyon pozitívan állítja be. Sőt, mint egy szükségszerűen, hogy ezen az úton kell haladni, viszont a társadalmi fejlődésnek olyannak kell lenni, amely a békére kell, hogy irányuljon. Nem szabad elfelejteni, hogy ez még mindig a 60-as évek vége, ez még mindig a hidegháborúnak az időszaka, amikor az emberek fejében mindig ott volt az, ami most egy kicsit a napjainkban is, hogy mikor hullik fejünkre egy atombomba.
Igen.
Nagyon észnél kell lenni, mert a fejlődés, hogyha rossz kezekbe kerül, az az emberiségnek nem az előnyét fogja szolgálni, hanem az emberiségnek a kárát. Tehát igazából csak a béke által lehet a fejlődést úgy kordában tartani, hogy az tényleg az egész emberiségnek a javát szolgálja. És akkor még egy 70-es évek közepén is volt még egy nagyon fontos körlevele, ez az Evangelii Nuntiandi, amelyben az evangelizációra hívja fel a figyelmet. Az egyház mindig is evangelizált. Tehát ha talált olyan népeket, amelyek még nem voltak krisztusiak, akkor próbálta őket elvezetni. a krisztusi hitre, de a módszerek is. Ugye erről már részben beszéltünk is, hogy a második vatikáni zsinat a liturgikus reformmal, meg a sokszínűség fölkarolásával lehetőséget adott arra, hogy a különböző népek másképpen éljék meg ugyanazt az egy katolikus hitet, és tulajdonképpen erre hívja fel a figyelmet ez az körlevél, hogy új módon, új eszközökkel, az új lehetőségeket megragadva a második vatikáni zsinatnak a szellemében próbálják az embereket, különösen a más kultúrájú embereket Krisztushoz vezetni. Csak hát látszott, hogy ez nem lesz egyszerű, ugye egyrészt, mert hogy a világ másfelé haladt. Nem szabad elfelejteni azt sem, hogy ez a 60-as évek, ami az egyházban ezt a megújulást hozta, világban is hozott egy megújulást, csak ez másfajta. Ugye ez a liberalizmusnak a nagy-nagy előretörése. Tehát ez az, ami a beat nemzedék után megjelenik.
Woodstock után.
Így van, megjelenik a szexuális forradalom, megjelenik
a szexuális szabadosság, igen.
Igen, a 68-as diáklázadások, előretör a terrorizmus, mint eszköz, amivel célokat lehet elérni. Tehát ezek mind-mind pontosan az ellenkező irányba mutattak, mint amerre az egyház mutatta az irányt. Tehát az az érdekes, hogy a második vatikáni zsinat ugye megpróbált közeledni a világhoz, mondhatjuk ezt, hogy a világnak a normális részéhez. Igen, ám csak pontosan ugyanabban az időben a világ elkezdett menni a nem normális dolgok felé, tehát amiről mi azt mondjuk, hogy ezek már túl vannak az emberi normalitáson, igen. És így aztán megint létrejött egy bizonyos fajta szakadék az egyház és a világ között. Az egyház nem mehet el akármeddig a kompromisszumokban, vannak határok, amik már a keresztény hit és az erkölcsi értékeket sérteni, vagy azokat kellene megváltoztatni, hogy utolérjük a világot, tehát nem mehetünk utána. Ha a világ a bűn felé rohan, az egyháznak épp az, hogy egy stabil pontnak kell lenni, aki azt mondja, hogy eddig és ne tovább. Onnantól már rossz a dolog, és látjuk azt, hogy a 60-as évek pedig, ami az egyházban is hozott egy bizonyos fajta változást, az a világban is, csak az megint nem az egymás felé közeledést segítette elő, hanem pontosan a távolodást. És ráadásul az egyházon belül is megindultak ilyen folyamatok, amelyek szakadáshoz is vezettek. Ugye egyrészt lett egy ilyen nagyon liberális irányzat, amiben a hollandok jártak elő, ugye megjelent a holland katekizmus, amely már tantételekben is eltér a katolikus egyház tanításától, és erkölcsi dolgokban is.
Például és mit enged meg, vagy mit újítod?
Így van, és ez olyan dolog, hogy ennek következménye az lett, hogy Hollandiába 1500 pap kilépett. És ugyanakkor meg a másik oldal, ugye az integrista vagy konzervatív oldal szintén odáig ment, hogy ugye elkezdtek klikkesedni, és ugye ez a Marcel Lefebvre, akiről már beszéltünk, ő köré csoportosul ez a társaság, akik meg a másik irányba szakadnak el az egyháztól, amit az egyház próbált egyébként nagyon sokáig nagyon diszkréten kezelni. Tehát, mintha nem is lenne. Másrészt pedig, hogy bizonyos engedményeket tenni számukra, csak hogy megmaradjanak a katolikus egyházban. Ugye egy dolog volt, ami ez már túlmutat hatodik Pálnak a pápaságán, az ő idejében még nem következett be, csak annyi, hogy létrehoznak egy külön ilyen mozgalmat, ugye ez a tizedik Pius papi mozgalom, amelyek konzervatívok, illetve hát egy saját szemináriumot hoz létre Svájcban, ahol az ő konzervatív módján képezik a papokat, ugye a hollandok azt meg bezárták a szemináriumokat, hogy nincs rá szükség. Majd ők valahogy képeznek papokat. Tehát látszik a két véglet.
De egyáltalán nincs a Hollandiában papi szeminárium?
Hát legalább most már van, csak akkor volt egy ilyen nagy föllángolás, és némely püspök bezárta a szemináriumot, hogy majd ő másképpen képzi a papokat. Tehát azért mondom, hogy egy nagy
káosz,
amit mondtam, hogy tulajdonképpen egy válsághelyzet alakult ki azért a zsinat után, mert a konzervatívok túlságosan előre szaladnak, látják az egyházat, A nagyon liberálisok azok meg úgy érezték, hogy a zsinat nem volt eléggé bátor ezekben a kérdésekben, és akkor majd ők tovább folytatják a változtatásokat, és ebből lesz az, hogy a konzervatív oldalról majd már második János Pál alatt, hogy ugye megvan neki tiltva, hogy püspököt szenteljen, viszont ő már nagyon megöregedett. Ugye püspök nélkül nem tud létezni az egyház normálisan, és ezért aztán 4 püspököt felszentelt, és onnantól kezdve beállt a kiközösítés. Tehát onnantól kezdve már ő hivatalosan is, meg ez az egész mozgalom elszakadt a katolikus egyháztól.
Mostanában megy a moziban, most teljesen ide a pápasággal kapcsolatos ez a konklávé. Én nem láttam, nem tudom. Nagyon, nagyon az egyház lejáratásáról szól ez a film, Péter atya, ahogy te most említetted, hogy láttad.
Annyira nem. Tehát
és hiteles amúgy? Tehát úgy viszi mondjuk a konklávé folyamatát, ahogy az életben lehet?
Igen, tehát az utolsó néhány percig azt mondom, hogy vállalható a film. Az utolsó néhány percről meg azért nem szeretnék beszélni, mert nem akarok spoilerezni, tehát nem akarom lelőni a poindot, hogy már egy olyan csavar van a dologba, amelyre azt mondom, hogy hát ezt nem kellett volna. Most az, hogy a konklávén belül vannak klikkek, csoportosulások,
az van,
érdeke.
Ezt tudjuk.
Így van, tehát ezek emberi gyarlóságok, amelyek fölött a Szentlélek valamiképpen mégis vezeti az egyházat. De itt a vége, ez már nagyon, az nagyon durva volt. Úgyhogy többen is láttuk papok, és ez volt a vélemény, hogy a többi az úgy elmegy. Egyébként pedig a film, tehát jó színészekkel van.
Ez egy fiktív...
Egy fiktív pápa választás, tehát egy fiktív pápa meghal, és akkor összejön egy fiktív bíborosi testület, hogy megválasztják a pápát, és akkor az egymás közötti kis ilyen macskaegér küzdelmeket megvívják, közben saját belső lelki konfliktusaik is a napvilágra kerültek, és így tovább. Tehát ilyen szempontból izgalmas, tehát már csak azért is, mert egy konklávé az izgatja az embereket, hogy mi zajlik ott. De ugyanakkor azt gondolnak, hogy ez egy unalmas, ott egymás után csak szavazgatnak,
és közben meg azért
nem lesz valami, és akkor kiderült, hogy hát azért, tehát mind személyesen, mind közösségben milyen problémák merülnek föl. Csak mondom, a vége volt az, ami olyan cserítőres.
Apra csavart tett bele, hogy nagyon meg is lepődtetek, meg csalódtást.
Igen.
Még egy gondolat jutott eszembe az előzőhöz visszacsatolva, csak hogy ugye a világ merre megy el, ugye elindult a beat, a rock és a Woodstock korszaka, és akkor egy picit elindult a liberalizálódás. Ekkoriban még főleg a szabad szexualitással, tehát még nem is a mondjuk homoszexualitással, vagy ebekkel, nem erről szeretnék beszélni, csak hogy amikor például az ember beszélget mindenfélével, és nyilván elfogadjuk, hogy mindenkinek van egyfajta véleménye, vagy más világlátása, én maradok a saját magam keresztény konzervatívnál, de amikor mondjuk egy ilyen liberális eszméket elfogadó vagy támogató valakivel beszél az ember, ez a, elmegy a, ugye az irány a nem normális felé, akkor mindig visszakérdeznek, hogy mert szerintünk mi a normális, és mondom, hogy hát biztos nem az, amely felé mondjuk az általatok szimpatizált dolgok haladnak, ez csak ilyen, csak hogy mi a normális, hát kinek mi a normális, hát egy hívő embernek biztos, hogy mondjuk nem az a fajta eltolódás.
Persze, csak ugye az a helyzet, hogy nekünk ilyen szempontból könnyebb dolgunk van, mert az egyház tanítása az a norma. Az a norma.
Igen.
És akkor amit tanít, az a normális.
A bíborosi kollégiumot is állandóan bővítette, és itt mondjuk ugye magyar bíborost is kinevezett.
Igen. A bíborosi testület már nem volt európai, meg már voltak benne itt-ott ázsiaiak, de ő volt az, aki igazából, mondhatjuk így, hogy a világegyháznak a krémjévé tette a bíborosi testületet, tehát hogy más kontinensekről, más bőrszínű püspökök közül is nagyobb számban választott bíborosokat, tehát mondhatjuk azt, hogy sokkal jobban kifejezte az egyháznak a sokszínűségét, amiről ugye a II. Vatikáni zsinat is újra és újra tanúságot tesz, hogy igen, az egyház a sokszínű, és ez nem rossz az egyház számára, hanem pontosan ez az egyháznak a gazdagságát mutatja föl, ez jelenik meg a bíborosok testületének a sokféleségében is. Az, hogy magyar bíborost is nevezett ki, ugye ez Lékai László bíboros úr személyére vonatkozik, ami megint egy új színfolt.
Pillanat, Mindszenty után hát nem úgy, is volt.
Hát úgy, hogy Mindszenty ekkor még élt.
Mindszenty élt, de regnáló bíboros is volt, attól, hogy úgy az amerikai nagykövetségen volt ő sokáig.
Igen, de épp ez a lényeg, hogy még Mindszenty élt, és akkor nevezte őt ki esztergomi érsekké, és kapta meg a bíbort, mármint a Lékai László. Uh-huh. De ez egy újabb téma, amiről szerintem a következő alkalommal még érdemes lesz beszélni, ez pedig pontosan a 60-as, 70-es éveknek az úgynevezett osztpolitikja, tehát a keleti politika, mert már céloztunk rá, hogy ugye a zsinat is ott is fölmerült, hogy most elítélik a kommunizmust, vagy nem, és nem. Tehát a kommunizmust, mint olyat, direkt módon nem ítéli el a zsinat. Miért? Mert ekkor már elkezdődött egy bizonyos fajta tárgyalási készség a kommunista vagy szocialista országok és a Szentszék között, de ez egy külön adást érdemel.
Jó, hát akkor a következő adásban ezzel foglalkozunk. Még egy pár adás van hátra, a Szent II. János Pál pápáról mindenképpen beszéljünk, meg akkor egy picit így az itthoni eseményeket megtárgyaljuk még.
A mai adásban 6. Pál pápáról Buda Péter teológiai tanárral Klész Beáta beszélgetett.
face.